Dalosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban az elmúlt alkalommal visszatértünk a csenztóvai kolostorunk történetéhez, és megemlékeztünk Stanisław Żółkiewskiről, aki a törökök elleni hadjáratban jelentős szerepet vállalt. A török elleni háborúk egy másik magyar szempontból alapvető fejezete is kapcsolatban van az elmúlt alkalommal felolvasott történtekkel. 1683 nyarán a Bécs felmentésére siető Sobieski III. János lengyel király Częstochowában megállót tartott, zarándokként kérve a Fekete Madonna védelmét, akinek képét pajzsára vésette. A kolostor priorja Żółkiewski kardját adta Sobieskinek. Vedd, menj és győzz! Mentsd meg a kereszténységet! A király tehát a kardot, mint egy a szűzanyától, kölcsön vette, majd miután Bécsnél győzelmet aratott, ugyanezzel a karddal vezényelte Magyarország felszabadításának első lépéseit. A Párkányi csatát és Esztergom visszafoglalását. Lengyelországba visszatérve a kardot visszaszolgáltatta, amely azóta is látható a kolostor fegyvertárában. A Bécs melletti csata előtt Avianói Szent Márk pápai legátus mondott szentmisén, amelyen Sobieski János volt a minisztráns. Az útközet két döntő mozzanata volt egy kétnapos csendes menetelés, amellyel a király a terepet jól ismerő magyar kalauzok segítségével, a bécsi erdő sűrűjén átvágva, észrevétlenül a török tábor hátába került, majd pedig az általa személyesen irányított lovasroham, amelyben a Kálemberg hegyénél a 6 kilométer széles arcvonalon támadó 20 000 lengyel és csaknem 10 000 német páncélos nehézlovas elsöpörte a Spike, majd a janicsárok hadrendjét. A király a győzelem után a nagyvezér sátrából írt levelet a pápának, amelyet Julius Cézárt idéző, mégis mély keresztény hitre utaló mondattal kezdett: Venimus, vidimus, deus vicit. Jöttünk, láttunk, Isten győzött. És mellékelte a próféta zöld zászlaját. A győzelem napját, szeptember 12-ét, 11. incepápa Szűz Mária szentneve tiszteletére ünneppé nyilvánította. 1717-ben 200 000 zarándok jelenlétében egy 11. Kelemen pápa által küldött koronával megkoronázták a Fekete Madonna ikont. Ezt 1909-ben ugyan ellopták, de a következő évben újra megkoronázták egy másik, 10. Szent Pius pápa által küldött koronával. Lengyelország bukása. Lengyelországban 1786-ban az úgynevezett Bari Konföderáció felkelés robbantott ki a benyomoló oroszok és a II. Katalin cárnő bábjának tartott Stanisław Ágost, az utolsó lengyel király ellen. Az 1772-es elbukásig 3 éven keresztül tartotta Jasznagóra erődjét az oroszok ellenében Kazimierz Powaszki tábornok. Később emigránsként az amerikai függetlenségi háborúban a lovasság megszervezőjeként és tábornokaként harcolt. Ott esett el 1779-ben. Ma az USA különböző államaiban két város és több megye viseli Powaszki nevét. Társa az USA lovasságának megszervezésében a magyar Kovács Mihály ezredes volt, aki a Fidelissimus ad mortem, hűséges mindhalálig, formulával zárta Benjamin Franklinhoz írt szolgálatait felajánló levelét. Ugyanabban az évben esett el, mint parancsnoka, szintén amerikai lovasroham élén. A Bari Konföderáció egy másik neves tisztje, a magyar Benyovszky Móricz gróf, aki 1769-ben a Stanislavov melletti ütközetben a túlerővel szemben alulmaradt orosz fogságba került, és Kamcsatkába számúzték. Innét Franciaországba szökött. Később Madagaszkár királya lett, ahol a franciákkal vívott ütközetben esett el. A nemzeti elnyomás időszakában a szűzanya, mint Lengyelország királynőjének tisztelete tovább nőtt. Segítette ugyanis azt a meggyőződést, hogy az egész lengyel nemzet az égi királynő közvetlen oltalma alatt áll. Ez a kultusz hatással volt a lengyel anya, mint a nemzeti és egyúttal vallási hivatás és áldozatvállalás asszonya fogalom kialakulására. Egyúttal a lengyelek emlékezetébe idézte, hogy valamikor szabad és önálló államnak voltak polgárai. Lengyelország feloszlatása után a Poroszország és az Ausztria által elfoglalt részeken nem maradhatott fenn a pálos rend. Az 1815-ös bécsi kongresszus Krakót a megszálló hatalmak közös védnöksége alatt álló szabad városállammá tette. Az itteni pálos kolostor ezért fennmaradhatott. Ez a rendház Krakó 1846-os Ausztriához csatolása után is tovább működhetett. Elszigetelődve, elszegényedve, minimális utánpótlással, de megélte Lengyelország 1918-as felszabadulását. Az Oroszországhoz került lengyel területeken is sorra zárták be a kolostorokat. A 19. század folyamán 1813-ban első Sándor cár 2000 paraszttal 2 hét alatt leromboltatta Csenztohova várfalait. 30 évvel később első Miklós cár takarítatta el a romokat, és engedélyezte a védelmi célokra alkalmatlan, ma is látható díszfalak fölhúzását. Ugyanez a cár volt azonban, aki a legveszélyesebb lengyel forradalmárnak nevezte a Fekete Madonnát, és betiltotta a csenztohovai zarándoklatokat. Az orosz uralom alatti Lengyelországban 1864-re egyedül a csenztohovai monostor maradt életben. Második Sándor cár ugyanis Jasznagórával, mint történelmi kolostorral kivételt tett. Lényegében azonban ezt a kolostort is kihalásra ítélték, korlátozták a rendtagok számát, 24 éven aluliak felvételét megtiltották. Adminisztratív rendelkezések sorával igyekeztek a szerzetes életet megnehezíteni. Napirenden volt a szerzetesek zaklatása, állandó korlátozása. Sokukat Szibériába deportáltak. Amikor azonban a magasra szabott felvételi korhatár miatt alig lett volna új hivatás, az egyházmegyék papjai közül egész idődött ki a kolostori létszám. A rendezett szerzetesi élet csak 1918 Lengyelország függetlenségének helyreállítása után vált ismét lehetővé. Ekkor a krakói rendház ismét egyesült a csenztohovaival, és megkezdődött a pálos rend megújulása. A lengyel zarándokság eszménye. Magyarországon az 1526-os mohácsi csatavesztés utáni összeomlást és az ország három részre szakadását a kor vallásos történelem szemlélete Isten akaratából vezette le, aki közvetlenül irányítja a népek sorsát, büntet vagy jutalmaz érdem szerint. Tehát a török támadás Isten büntetése, aki bűneiért haragudott meg a magyar népre. Mindebből következik, hogy az isteni büntetésnek célja van. Isten ugyanis azokat bünteti, akiket szeret, akiket jobbá akar tenni. Ahogyan az Ószövetségben a zsidóságot, most a magyarságot érzi magához Isten a legközelebb, és a büntetés egyben próba is, amely kiválasztottságra utal. A gondolat, irodalmi igényű kifejtését találjuk meg a Szigeti Veszedelem első énekében, a költő Zrínyi Miklós tollából. Hasonló magyarázatot tett magáévá Lengyelország, amikor a 18. század végén az országot három szomszédja elfoglalta, és egymás között felosztotta. Karol Wojtyla, a későbbi Szent II. János Pál pápa, ezt írta 1976-ban. Amikor mi a 20. században élő lengyelek pillantást vetünk múltunkra, arra, amelyre atyáinknak is kellett gondolniuk a múlt században, Lengyelország feldarabolásának idején gondolatainkban nem csak a politikai tévedéseket látjuk, melyeket elődeink a történelem folyamán elkövettek, hanem főleg a bűnöket, az erkölcsi rend elleni bűnöket. Az apák ették az éretlen szőlőt, és a fiaik fogavásodt el tőle. A nemzeti lelkiismeret vizsgálatból indult ki a jóvátételnek és az újjáépítésnek a műve. Éppen úgy, mint ahogy az minden gyónás után történik. Ez a nemzeti lelkiismeret vizsgálat egyfajta lengyel messianizmusba ment át, amelynek legjelentősebb élesztői a lengyel romantika két legnagyobb költője, Adam Mickiewicz 1798 és 1855 között él, és Julius Słowacki 1809 és 1849 között. Mickiewicz Dzsadi ősök című drámájában Lengyelország felosztását Krisztus keresztre feszítésével állítja párhuzamba. Miként Krisztus feltámadva legyőzte a halált, Lengyelország is elnyeri a szabadságot. A Dzsadi üzenete az, hogy a cárizmusban megtestesülő gonosz elleni harcra Isten választotta ki Lengyelországot, egyrészt tekintettel elviselt szenvedéseire, másrészt a régmúltban a keresztény hit és a szabadság védelmezésében szerzett érdemeiért. Mickiewicz ezzel a művével lengyel nemzeti mitológiát teremtett. A hit és a szabadság védelmezéséről a lengyel messianizmus legismertebb és legjelentősebb dokumentumában, a lengyel nép és a lengyel zarándokság könyveiben írt. Az ország sorsát Krisztus szenvedése személyisíti meg, vértanúságát pedig, mint a krisztusi áldozat beteljesülését interpretálva, az országot, mint a nemzetek Krisztusát mutatta be, bukását, mint az emberiség történetének egyik legfontosabb momentumát. A lengyel emigránsok szerepe az, hogy védelmezzék a szabadságot. A szerző igyekszik megmutatni azt is, milyen szerep vár Lengyelországra egy új világrendszer megteremtése során. A külföldre szakadt lengyelek ugyanis nem egyszerűen emigránsok, hanem zarándokok, akik a lengyel szabadság és ezen keresztül az egész emberiség szabadság küzdelmeit képviselik. Ezért, ha a világ bármely részén próbálják megdönteni a zsarnokságot, akkor nekik ott a helyük. Az emigrációnak tehát egységesnek és erősnek kell lennie, ez pedig csak a hit és a szabadság szeretetével, valamint az anyagi javakról való önfeláldozó lemondás révén valósulhat meg. Magyarországon Kazinczy Gábor, Kazinczy Ferenc unokaöccse foglalkozott Mickiewicz munkájával, mindez ideig ő a teljes munka egyedüli fordítója. A mű magyarul 1839 és 1841 között jelent meg. A korszak másik kimagasló költője, Julius Słowacki, Mickiewicz nézetei tovább fejlesztve azt állította, hogy a szenvedések megedzették a lengyel lelket, és ezért a lengyelek heroizmusban, életszentségben túlszárnyalták a többi népet. Ha pedig a lengyel nemzet a többi vezetőjévé vált, ebből az következik, hogy a lengyel egyháznak is a többi egyház vezetőjévé kell válnia. És az egyház vezetését a lengyel egyház vállalja, akkor a legmagasabb méltóságot betöltő személynek is lengyelnek kell lennie. 9. Pius pápa 1848-as a római forradalom elöli menekülése csak erősítette benne egy eljövendő lengyel szláv pápába vetett hitet, amelyből a később prófétainak bizonyuló a Szláv pápa című verse született. A Visztulai csoda. Az első világháború végeztével, amikor az újonnan megalakult lengyel köztársaság egykori keleti területeit elkezdte visszafoglalni, amelyet Oroszország a 18. század végén Lengyelország feloszlatásakor foglalt el, szembe került a Vörös Hadsereggel, ez pedig az 1919-1920-as lengyel-szovjet háború kitöréséhez vezetett. Kezdeti lengyel sikerek után a Vörös Hadsereg kerekedett felül, és 1920. augusztusában már Varsót fenyegették. A bolsevikoknak távolabbi céljaik is voltak, igyekeztek Közép-Európába exportálni forradalmukat. Fő céljuk Németország volt. A lengyel püspökök Częstochovában gyűltek össze, és augusztus 15-én megismételték János Kázmér király 1656-os felajánlását. Szűz Mária, Lengyelország királynője. Hívek ezrei jöttek imádkozni az országért, hiszen a függetlenségét alig visszaszerzett lengyel állam már is végveszélyben volt. Az oroszok augusztus 12-ére tervezték a főváros elfoglalását. Ez egészen Berlinig szabad utat nyitott volna a számukra. Mihail Tuhacsevszki, a Vörös Hadsereg tehetséges fiatal tábornoka, a később Sztálin utasítására kivégzett szovjet marssal, egyik menet parancsában azt írta. A fehér Lengyelország testén átvezet az út a világot lángba borító forradalomhoz. A lengyelek azonban hősiesen védekeztek, így a vörös hadsereg csak augusztus 14-én érte el Varsó külvárosait. A helyzetet súlyosbította, hogy a bolsevik propaganda és az európai baloldali pártok nyomására a szocialista internacionáli teljes szállítási bojkottot hirdetett Lengyelország ellen. Németország, Csehszlovákia és Danzig szabad város nem engedett át szállítmányokat. A lengyelek július elején csapatokat kértek Magyarországtól, felelevenítve Horthy Miklós azon korábbi ajánlatát, amelyben azt javasolta az Antantnak, hogy vezérletük alatt közös lengyel-magyar haderő szorítsa vissza a bolsevikokat. Horthy Miklós emlékirataiban megemlíti bizonyos francia körök a trianoni szerződés enyhítését, félig meddig kilátásba helyező hitegetéseit arra az esetre, ha segítséget nyújtunk a lengyeleknek az országukat előzönlő bolsevista orosz seregek ellen. A terv végül is a csehszlovák lobby ellenállásán hiúsult meg. Trianon évében Magyarország más lehetőség hiány csak lőszerszállítmánnyal tudott segíteni, amelyet Románia francia követelésre átengedett. Teleki Pál külügyminiszter már június 8-án táviratban értesítette a lengyeleket, hogy a csepeli Weiss-Manfred gyár meglevő teljes tölténykészletét küldi, és utasította a románok által nemrég kirabolt gyárat, hogy kizárólag Lengyelország számára állítson elő töltényt. 80 vagonnyi, 22 millió darabos, karabélyokhoz és tüzérségi fegyverekhez való magyar lőszerszállítmány végül az utolsó pillanatban augusztus 12-én érkezett meg Varsóba, onnan vitték egyenesen a harcoló egységekhez. Az oroszok közben a proletár internacionalizmus nevében fegyverbe szólították a varsói munkásokat. Az eszme első nemzetközi kudarcaként azonban a lengyel munkások hazájuk védelmét választották. József Piłsudski marsall önkéntesekkel felduzzasztott hadserege élén augusztus 15-én a Szűz Mária mennybe menetele napján kezdeményezett ellencsapás során 100 000 hadifoglyot ejtett, és a vörös hadsereget másfél hónap alatt több száz kilométerrel űzte vissza. Ez volt a Visztulai csoda. 1921. márciusában a két fél aláírta a rigai békét, amely majdnem teljesen helyreállította Lengyelország 1772-es határait. Az ország területe 388.900 négyzetkilométer lett, jóval nagyobb, mint korábban remélték. Az orosz vereség fő okai közé tartoztak a vezérkaron belüli ellentétek, elsősorban Trockij és Sztálin között. Trockij már egy-két héttel a varsói csata előtt jelezte, hogy szerinte a hadsereg kimerült, Lenin azonban mindenkit meggyőzött a háború folytatásáról. A háború győzelmes befejezése után a lengyel törvényhozás elutasította a trianoni békeszerződés aláírását, ami azt jelentette, hogy jogi értelemben Lengyelország nem ismerte el a történelmi Magyarország feldarabolását. A kimerült Lengyelország részéről ez bátor tett volt, annak bizonyítéka, hogy a politikában sem mindig az érdekek diktálnak. Kedves hallgatóink, a Pálos rend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkat hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!